Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A mai hírek azt hozzák fókuszba, ha a Közel-Keletről beszélünk, hogy az izraeli hadsereg tankjai már Rafah központjában vannak. Ez egy újabb fordulatot jelent tulajdonképpen. De hát arról is beszélünk a tetőteraszon, hogy diplomáciai csörték zajlanak és zajlottak a közelmúltban a palesztin állam elismerése okán, illetve hogy a nagy tabló főszereplője, Irán hogyan fog a következőkben szerepet vállalni, hiszen június 28-án lesznek előrehozott választások, miután az elnök Ebrahim Raisi tragikus helikopter balesetben elhunyt. Mindenről, de talán még egyéb vonatkozásokról is Keresztes Imrével, a HVG munkatársával beszélgetünk. Köszönöm, Imre, hogy bejelentkeztél telefonon Budapestről.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Ez, ahogyan most az ostromgyűrű nem csak hogy szorul, hanem egyre nyomasztóbbá válik Rafahban, mit üzen a világnak, hogy Netanyahu eltökélt, és nem zavarja az sem, hogy nemzetközi büntetőbíróság már körözi, az sem, hogy egyre több állam ismeri el Palesztinát, vagy Palesztinának a létjogosultságát, az sem, hogy Biden üzent újfent, hogy jobban kéne vigyázni a támadások során, mert ugye a legutóbbi tragikus melléfogás az 45 civil halálát okozta, nők és gyerekek többnyire, ez egy menekült tábor. Igaz, hogy két magasrangú Hamász illetékest is eltalált ez a légitámadás, de azért az arányok eléggé aggasztóak.
A háború kezdete óta Netanyahu eltökélt, és a deklarált cél a Hamász megsemmisítése, és ez nem változott. Ebben egyébként nincs egyedül a háborús kabinet, és ugyanezen az állásponton van, amelynek ugye van egy ellenzéki tagja is. És az izraeli közvélemény is elfogadja ezt háborús célként, hogy a Hamász többé ne jelentsen veszélyt Izrael számára, azért a Hamászt meg kell semmisíteni. Persze a közvéleménynek van egy másik, legalább ilyen fontos célja, ugye a még mindig a gázai övezetben raboskodó kb. 130 túsznak a szabadon bocsátás. Ebből a 130-ból egyébként valószínűleg már sokan nem is élnek, izraeli hírek szerint akár 40-50-en. Tehát, ahogy te is mondtad, Biden folyamatosan figyelmezteti Netanyahut arra, hogy csak körültekintő terv és a civileket védő terv alapján indítson támadást Rafah ellen. Ugye Rafah azért fontos most, mert a tavaly október 7-e óta tartó háborúban Izrael már minden nagyobb övezetet, lakott övezetet, úgymond várost átfésült a gázai övezetben. Rafah az utolsó, az egyiptomi határ melletti Rafah, és ugye a háború úgy folyt itt az elmúlt hónapokban, hogy Izrael folyamatosan felszólította a polgári lakosságot, hogy vonuljon délre. Ennek lett az a következménye, hogy Rafahban hozzávetőleg 1,4 millió ember zsúfolódott össze, menekült táborokban, sátorvárosokban. Ugye a gázai övezet teljes lakossága 2,3 millió, és ezért is fél Biden és a nemzetközi közösség is ezért is inti óva Izraelt, hogy a Rafah elleni teljes körű támadás az még nagyobb emberi veszteséggel járna. Jelen állás szerint a palesztin áldozatok száma már több mint 36 ezer. Ezt ugye a Hamász egészségügyi illetékesei szokták közzétenni, de nem tesznek különbséget polgári áldozatok és a saját fegyveres áldozataik között.
Van olyan értékelés, Imre, ami szerint azért már tárgyaltuk mi ezt a konfliktust itt a tetőteraszon, akkor elhangzottak becslések, hogy körülbelül a Hamász mekkora veszteségekkel számol. Azt tudjuk, hogy az IDF-nek szinte pontosan, lélekszámra pontosan, hogy hány halálos áldozatot követelt ez az offenzíva. Túlfelől nyilván a Hamásznál nehezebb ezt belőni.
Igen, ezt izraeli közlések alapján lehet mondani, hogy nagyjából 14 ezer lehet a Hamász vesztesége. Ezt általában az amerikai adatok 1-2 ezerrel lejjebb szokták belőni, ami azt jelenti viszont, hogy a becslések szerint a Hamásznak olyan 30 ezeres ereje van.
Tehát egy harmadát tulajdonképpen.
Tehát egy harmadát, legfeljebb a felét, és ennek a megmaradt harci állománynak egy jelentős része valószínűleg Rafahban bujkál, ahogy a Hamász vezetői is. És ugye itt az az érdekes, hogy ugye 3 hete indult a Rafaki offenzíva nagyjából, de nem egy olyan átfogó támadásszerűen, mint a korábbi nagyvárosok elleni támadások. Tehát azt nem mondhatni, hogy Netanyahu ne próbálna meg valamelyest figyelembe venni az amerikai figyelmeztetéseket. Eddig is az elmúlt 3 hét alatt olyan hírek jöttek, hogy az izraeli harckocsik elfoglalták Rafaknak a határátkelőjét, tehát az egyiptomi határátkelőt, illetve a határ melletti folyosót, ami azért fontos, és Rafak is azért fontos Izrael számára, hogy felszámolja azokat a csempész alagutakat, amelyeken keresztül Egyiptomból a sínai félszigetről utánpótlást kap, fegyverutánpótlás és egyéb utánpótlást kap a Hamász. Jelenállás szerint úgy tűnik, hogy a harci cselekményeket Izrael eddig Rafaknak csak a keleti részére korlátozta, viszont mai híre, hogy te is említetted, hogy szemtanúk izraeli tankokat láttak Rafak központjában. Tehát az látszik, ha nem is teljes körű a támadás minden oldalról, de a fokozódó a támadás, együtt járnak légicsapásokkal, sőt, szemtanúk szerint a tegnap és tegnap előtt igen nagy erejű légitámadásokat hajtottak végre, és hát ugye ebben hiba is csúszik, nem is egyszer. Így történhetett az meg, hogy az egyik sátorvárost talált egy bomba, és ahol ugye 45 civil halt meg, persze még 2 Hamász parancsnok, és hát itt megint fölmerül az a kérdés, hogy vajon mennyire volt Izrael körültekintő, megérte azért a 2 parancsnokért az, hogy civil áldozatokkal járt együtt ez a csapás, ami megint csak óriási nemzetközi felháborodást váltott ki.
Meg kell állítani ezt a szörnyűséget, mondta az ENSZ főtitkár, de hát az ENSZ ülésezhet, dönthet, a döntéseit tulajdonképpen sokkal hatékonyabbnak nem tekinthetők, viszont ha már itt tartunk, hogy nemzetközi nyomás, illetve viszonyulás, novum az, hogy Norvégia, Írország és Spanyolország elismerik a palesztin államot, és itt volt egy pontosítás is a spanyol kormányfő részéről, konkrétan úgy gondolják el, hogy az éppen ostrom alatt levő Gáza és Cisjordánia között egy korridor, ez képezni tulajdonképpen a palesztin államot, Kelet-Jeruzsálem fővárossal, és a palesztin hatóság lenne az, amely hát garantálná ennek az entitásnak a működtetését. Újra terítékre került tehát a 2 állam doktrína, vagy recept, nyomásgyakorlás ez, vagy tudatos felvállalása-e a forgatókönyvnek? Mire tippelsz?
Hát, mint az említett 3 európai ország is mondta, hogy ezzel a lépéssel rövid távon mindenképpen az a céljuk, hogy elérjék a tűzszünetet, tehát ilyen szempontból ez tekinthető nyomásgyakorlásnak. Ugye a tűzszüneti tárgyalások elakadtak, és most újra szó van arról, hogy esetleg eznek a hétnek a második felében, vagy a jövő héten újra elkezdődnek a tárgyalások. De hát ezek a tárgyalások eddig sem vezettek eredményre, mert a Hamász ragaszkodik ahhoz a követeléséhez, hogy csak akkor engedi el a túszokat, hogyha a tűzszünet tartós lesz, Izrael végleg befejezi a harci cselekményeket a gázai övezetben, sőt onnan kivonul. Ez viszont teljes mértékben elfogadhatatlan a jelenlegi izraeli kormány számára. Tehát én nem sok esélyt látok jelen állapotban egy tartós tűzszünetre. Olyat el tudok képzelni, hogy egy átmeneti tűzszünet lesz, cserébe mondjuk egy 40 túsz elengedéséért.
Érdemes a hallgatóknak megjegyezni azt, hogy ezek a tárgyalások nem úgy zajlanak, hogy így klasszikusan, ugye láttuk az ukrán konfliktus esetén ott a nagyon az elején, amikor török közvetítéssel a felek egy térben összeültek egymással egy asztalhoz. Ebben az esetben annyira erős az ellenségeskedés, hogy közvetítőkön keresztül zajlik, tehát hogy a delegációk egy bizonyos helyszínen vannak ugyan, de mindig valaki közvetít. Hol Egyiptom,
Katar, Amerika,
öbölbeli tényező, hol pedig az Egyesült Államok, hol van úgy, hogy azért Katar és Amerika, vagy Egyiptom és Amerika.
Így van, így van. Na most, ami az elismerést illeti, a világ nagy része a 2 állami megoldás híve.
140 állam, illetve hát, a körüli, igen.
143, jelenleg azt hiszem a 193 ország van most az ENSZ-ben, és ebből 143 ország ismerte már el úgymond a palesztin államot. Érdekesség egyébként, hogy a szocialista tábor is elismerte valamikor, szinte valamennyi tagja, így Magyarország is. Ami csak azért érdekes, mert most, amikor legutóbb terítékre került az, hogy az ENSZ közgyűlése ugye megszavazta azt, hogy a palesztin állam teljes jogú tagként történő felvételét az ENSZ-be, az ENSZ biztonsági tanácsa vegye fontolóra, akkor Magyarország most ellene szavazott. Most Spanyolország, Írország és Norvégia azt mondja, hogy ezzel az elismeréssel szeretnék előmozdítani a béke folyamatot. Ugye az amerikai és a brit álláspont eddig, és még most is az, hogy a palesztin állam elismerése majd csak azután jöhet, ha megszületik a két állami megállapodás Izrael és a palesztin hatóság között. Csak hogy ugye az a probléma, hogy a Netanyahu kormány és Netanyahu maga személy szerint is már évek óta nem hajlandó a két állami tárgyalásos megoldásra, és hát Netanyahu kormányában a szélső jobboldali frakciók pedig egyenesen Cisjordánia vagy annak jelentős részének az annektálását követelik. Most az nyilvánvaló, hogy a gázai háború miatt még mélyebb kátyúba süllyedt az az egész halott béke folyamat, és az elismerés jelen állás szerint ugye nyilván csak egy gesztus, egy politikai támogatás, és nem több, hiszen a gázai övezetben háborúdul, Cisjordániát Izrael megszállás alatt tartja, és Kelet-Jeruzsálemet is, amit ráadásul annektált is. Úgyhogy ez az elismerés, amelyhez egyébként a jelek szerint lehet, hogy még több ország, még több európai ország fog csatlakozni, beszélnek Szlovéniáról, Máltáról. Ez leginkább Izrael még további elszigetelődését fogja maga után vonni. Egyébként eddig az Európai Unió tagországai közül egyedül Svédország ismerte el a palesztin államot. Amit több európai ország is megtette már, de még jóval azelőtt, hogy csatlakoztak volna az Európai Unióhoz, mint ahogy azt említettem, ugye Magyarország is.
Ha maradunk a nemzetközi térfélen, akkor Iránt, mint ahogy a beszélgetésünk elején jeleztem, nem hagyhatjuk ki, hiszen a konfliktus hátterében, mint egy támogató, sponzor vagy félig aktív szereplő, Teherán ott volt, ott van, és vélhetően továbbra is ott marad a meghatározó szereplők között. Most, hogy elnökét elveszítette egy tragikus helikopter szerencsétlenségben, Irán merre fele fog indulni, mennyire lehet most spekulálni arról, hogy esetleg nem egy hasonlóan kemény vonalas, a vallási vezetéshez hű személyiség kerül helyzetbe? Magyarán, hogy enyhülne vagy árnyalódna egy kicsit Teheránnak az Izraellel szembeni politikája?
Szerintem az iráni politika egyfelől elég kiszámítható, másfelől meg azért van benne bizonytalanság. Tehát Raisi, aki ugye helikopter balesetben meghalt, az elmúlt 3 évben az elnöksége alatt egyértelműen a konfrontációs irányba terelte Iránt. A 2021-es választáson szinte már nem is volt mérsékelt vagy reformista ellenfele. A rendszer ezeket a jelölteket nem engedte indulni. A nagy kérdés az, hogy az ő halála után, ugye lesz egy ideiglenes elnökválasztás június 28-án, hogy kik szállhatnak ringbe. Valószínű, hogy megint lesz egy olyan valaki, aki Raisihez hasonlóan lojális lesz a legtöbb vallási vezetőhöz, Ali Khameneihez, akinek a kezében összpontosul egyébként minden hatalom. Viszont a kérdés az, hogy a legitimitás miatt vajon engedtek-e indulni olyan esetleg centrista jelöltet, aki miatt talán nagyobb lesz majd a részvétel. Idén tartottak parlamenti választást Iránban márciusban, amelyen 41% volt a részvétel, ez volt a legalacsonyabb az 1979-es iszlám forradalom óta. Tehát egyrészt Irán egy rendkívüli időben vesztette el az elnökét, ugye nem csak a háborús közel-kelet miatt, hanem a belső elégedetlenség, a belső feszültség miatt is. 2022-ben olyan nagy arányú tüntetések voltak, amelyeket 79 óta a rendszer nem tapasztalt. Ezeket a tüntetéseket az váltotta ki, hogy egy kurd lányt letartóztattak, mert hogy állítólag a kendőt nem helyesen viselte, és a rendőrségi őrizet során életét vesztette. Ezek a tüntetések áthúzottak 2023-ra, és Raisi nevéhez fűződik ezeknek a tüntetéseknek az igen kemény elnyomása, többeket halálra ítéltek, volt, akiket ki is végeztek. Na most az elégedetlenség, a feszültség az ott lappang a felszín alatt, És hát az Iránnak, a kormánynak, a rendszernek most azt kell mérlegelnie, hogy vajon mennyit tud engedni annak érdekében, hogy a saját hatalmát fenntartsa. Egyébként a Raisi halála nem csak abban a szempontból érdekes, hogy elvesztette a Iszlám Köztársaság az elnökét, hanem abból a szempontból, és ez talán még érdekesebb, hogy őt rebesgették a legtöbb vallási vezető egyik lehetséges utódjaként. Most Hamenei 85 éves, beteges, és egyre inkább felmerül az utódlás kérdése. Így Raisi halálával gyakorlatilag elemzők szerint az egyik fontos esélyes jelölt kiesett. Na most az elnöki poszt egy megfelelő platform lehet egy esélyes utód számára, hogy magát megmutassa. Így hát egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz az elnök, abból a szempontból sem, hogy esetleg ugródeszka lehet majd a legfőbb vallási vezetői posztra.
Maradunk még egy kicsit a nemzetközi vonatkozásoknál, mert hogy pontosan a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu nevére, de ugyanakkor a Hamász első embere, Yahya Sinwar nevére is. Hát ezt gondolhatjuk így kívülről, hogy akkor ez egy paritásos döntés. Mennyire kavarta fel? Nyilván voltak reakciók, a leghevesebbek már félig lecsengtek, de egyáltalán, hogy idáig jut ez a folyamat, hogyan kell ezt dekódolni? Ez is része annak a nyomásgyakorlásnak, hogy akkor most Tel Aviv próbáljon egy kicsit kibontakozásra koncentrálni, hagyjon fel ezzel a elmegyünk a falon túlig is doktrinával és gyakorlattal?
A Nemzetközi Büntetőbírósághoz nem csatlakozott Izrael, sem az USA, még jó néhány nagyhatalom, viszont csatlakozott több mint 100 ország, amelyek elméletben kötelesek lennének letartóztatni ezt az 5 embert, ugye köztük Netanyahu kormányfőt, a védelmi miniszterét és a 3 Hamász vezetőt, hogyha az országuk területére érkezne. Sokan vitatják ezt a döntést, egyrészt azért, mert ennek a törvényszéknek akkor van úgymond lépési kényszere, hogyha háborús bűnöket követnek el, és az adott ország jogszolgáltatása, igazságszolgáltatása nem lép. Na most Izraelben folynak vizsgálatok egyébként, a gázai övezetben folytatott izraeli harci cselekményekről, tehát ezt nem tudjuk, hogy majd mire fog kifutni.
Úgy gondolod, hogy elkapkodott, elhamarkodott ilyen szempontból ez a döntés?
Hát legalábbis jogi szakértők szerint, a jogi szakértők egy része szerint igen. Izrael demokrácia, és nem szokás demokratikusan megválasztott vezetőt megvádolni háborús bűnökkel, amikor az adott demokratikus országon belül az ezzel kapcsolatos vizsgálatok folynak. Tehát egyrészt emiatt. Másrészt viszont az volt sokak számára érthetetlen, hogy azzal, hogy ezt egyszerre jelentette be a bíróságnak a főügyésze, egy lapon paritásként, ahogy említetted, egy szintre helyezte egy demokratikusan megválasztott vezetőt, egy olyan szervezetnek a vezetőivel, mely szervezet tett az USA és az EU is terrorszervezetnek bélyegzett meg. Sokan azt sem értik egyébként, hogy miért várt ennyi ideig, hiszen a Hamás október 7-i támadása az több mint fél éve volt. Az ottani terrorakció brutalitása, a kínzások, a túlszejtés az már régóta nyilvánvaló volt.
Ezek kimerítik mindösszesen a háborús bűnösség.
Ezek kimerítik, ahogy most a főügyész fogalmazott, kimeríti. Izraeli részről az ő megfogalmazása szerint pedig az meríti ki, hogy indokolatlanul sok civil áldozat van, aránytalan az izraeli katonai fellépés, illetve hogy akadályozzák a segélyek bejuttatását a gázai övezetbe, és ezáltal kiéheztetik a gázai lakosságot. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a letartóztatási parancsoknak a gyakorlati valósítása erősen kérdőjeles. Ugyanakkor az viszont valószínű, hogy az Izrael elleni nemzetközi nyomást és elszigetelődésre ez is rátett egy lapáttal.
Rafahból végül is kitelepítettek eddig, május 6-a óta, amióta körbezárták a várost, mintegy 950 ezer civilt, legalábbis a hírek erről szólnak. Látod ennek a folyamatnak a folytatását? Tehát, hogy a hallgatók számára újból vázoljuk a dinamikáját az egész konfliktusnak, elkezdődik az izraeli hadseregnek a hát az offenzívája. Először ketté vágja Gázát északi és déli részre, utána az északi részről azt tanácsolja, vonuljanak délre, egyre délebre, végül Ráfák marad az egyetlen olyan zóna, ahogy az izraeli határ mellett, és azért itt a határincidensről is ejtsünk legalább egy szót majd. Szóval, hogy ide tömbösödik a lakosság, akkor mivel el szeretnék kerülni, hogy nagyon sok civil áldozata legyen ennek az ostromnak, akkor újra az oda tömörített lakosság egy részét kivezetik a zónából. Azért magyarázom ilyen alaposan, hogy a hallgatóknak azért úgy rálátásuk legyen a mozgásokra. Látod-e ennek folytatását? Tehát, hogy továbbra is a civileket kivonják onnan? Az is kérdés, hogy hogyan tudják eldönteni, hogy ki a civil és ki a bujkáló Hamász harcos ekkora tömegben, de hogy a szándék, tehát hogy minél kevesebb civil áldozat legyen a továbbiakban Ráfáh környékén.
Hát ugye a probléma az, hogy egyrészt ugye nagyon kis területen élt ez a 2,3 millió ember még a háború előtt. Na most a háború még inkább leszűkítette az életterüket, ugye a folyamatos menekülés és felszólítás hatására. Tehát gyakorlatilag nincs hova menekülniük. Mint egy elemző fogalmazott, az összes többi háborúval szemben a gázai háború egyik legnagyobb tragédiája az, hogy ebből a háborúból nem lehet elmenekülni. A civilek nem tudnak elmenekülni. Ugye a gázai övezet blokád alatt áll, izraeli egyiptomi blokád alatt a szárazföld részéről és a tenger részéről. Most ugye néhány sebesültet meg külföldit átengedtek az egyiptomi határon, de a lakosság nagy része nem tud hova menni. Most Rafakból valóban olyan 1 millió ember ment el, de hogy hova? A város üres területein, vagy a város mellett felállított sátortáborokba máshova nem tudnak elmenni. De Izrael ellenőrzése alatt tartja a gázai övezetet észak-déli irányban átszelő főutat, checkpointokat, tehát ilyen katonai pontokat hozott létre, ahol a palesztin lakosság nem közlekedhet. Izrael nem engedte vissza mondjuk az északi Gázavárosba az onnan elmenekült palesztinokat, illetve a középső Khan Yunis nevezetű városba sem engedte vissza a palesztinokat. Talán pont azért, mert attól tart, hogy ha nagyobb palesztin tömegeket enged vissza az északi részre, akkor a civilekkel vegyülnek el hamászosok.
És hát volt már Imre a napokban ugye szintén új fejlemény, hogy hát újra tűzérségi támadás érte Izraelt, ami arra utal, és ez a gázai vezetnek a középső északi középső részéből érkezett, arra utal, hogy ott még vannak aktív Hamász egységek, vagy sejtek.
Igen, ez nagy probléma Izrael számára. Tehát egyrészt ugye a napokban Tel Avivot lőtték rakétával a gázai övezetből, Rafakból is lőttek ki rakétákat. Másrészt pedig olyan területeken kényszerültek az izraeliek újra harcra, például a Gázavárosban, az egyik legnagyobb menekültáborban, amelyet az izraeli hadsereg már a háború elején úgymond megtisztított. És azt lehetett olvasni a hírekben, hogy most újra, szóval onnan kivonták az izraeli övezetet, most újra visszamentek az izraeli katonák, de még mélyebben, mint korábban. Most ebből az következik, hogy rendkívül szívós lehet a Hamásznak a katonai infrastruktúrája abban a szempontból, hogy ilyen gerilla harcmodor szerűen a már megtisztított területeken újra és újra fel tud bukkanni, újra tudja rendezni sorait.
De ezt tudták egyébként, tehát amikor elindult az offenzíva, én emlékszem, hogy katonai szakértők erre figyelmeztet. Tehát két dologra tehát hogy mennyire hatékony ez a harcmodor, taktika, a másik pedig ugye a civilek érintettsége.
Igen. Egyébként ez azért nagyon érdekes kérdés, mert azért nagyon komoly megosztottság van az izraeli háborús kabinetben. Netanyahu áll az egyik oldalon, és az őt támogató a háborús kabinetben ugyan nem résztvevő szélső jobb oldal, illetve azok a, mondjuk a védelmi minisztere például, vagy Benny Gantz az ellenzék egyik vezetője, aki a háború elején csatlakozott a háborús kabinethez, ők most már nagyon nyíltan hangoztatják, hogy itt az ideje elkészíteni a rendezési tervet, hogy mi lesz majd a háború befejezése után. Na most Netanyahu valamilyen oknál fogva semmilyen konkrét használható tervvel nem állt elő, elutasítja, hogy a palesztin hatóság vegye át az irányítást a gázai övezetben, viszont a vádak szerint azzal, hogy nincs terv, azzal, hogy a bár megtisztított területeken az izraeli hadsereg nem próbál meg felállítani egy közigazgatást, amely az ott kialakult politikai vákum helyébe lépne, azzal pont azt segíti elő, a vádak szerint, hogy Hamas újra és újra felbukkan. És az amerikaiak is egyébként, Biden is ezt kéri számosokszor Netanyahutól, hogy terv nélkül folynak a harcok, és nem látni a végét, és ami újabb és újabb civil áldozatokhoz vezet, Izrael elszigetelődése tovább fokozódik, tehát egyelőre ez a kilátástalan ördögi kör látszódik folytatódni.
És valószínű, hogy a gazdasági helyzete az országnak is romlik fokozatosan, mert ez egy plusz erőfeszítés. Akárhogy is nézzük, ugye több hónapos hadviselésről beszélünk.
Igen, és az idei első negyedévi GDP adatok például kimondottan rosszak lettek Izrael számára. Akiken a tartalékosok ugye kiesnek a gazdaságból, a másik, ugyanakkor viszont az izraeli hangulatnak pedig az jellemző, hogy nem csak a Gázában, de ugye a Hezbollah északon is folyik egyfajta, hát ha háborúnak nem is lehet nevezni, de egyfajta katonai szembenállás. Ugye a Hezbollah folyamatosan lövi rakétákkal az izraeli területeket, mire Izrael válaszol, és az Észak-Izraelből kitelepített 60-80 ezer ember továbbá sem tudott visszatérni. Egyre többen mondogatják Izraelben a közvélemény bizonyos részei, hogy itt volna az ideje Izraelnek lecsapni a Hezbollahra is, mert ez az állapot, ez elfogadhatatlan. Úgyhogy még nem múlt el annak a veszélye egyáltalán, hogy ez a háború akár több frontossá is válhat.
Említettem, hogy volt egy határincidens Rafah környékén, az izraeli egyiptomi határvonalnál, amelynek következtében egy egyiptomi katona életét vesztett. Tehát elég szörmentén fogalmaztak a felek, főleg az egyiptomiak, nem nevezték meg, hogy honnan érkezett a lövés, csak azt, hogy hősies halál. Ez benne van a pakliban, úgymond, hogy ilyenkor van tévedés, és ez a tévedés akár ilyen államközi incidensről is szólhat, amit vélhetően, vagy láthatóan Kairó is, Tel Aviv is minimalizálni akart, mert egyiküknek se érdeke, hogy innen aztán eszkalálódjon egy másik típusú konfliktus.
Hát igen, benne van a pakliban, ahogy mondod, ugye kis területről van szó, ráadásul ez a gázai egyiptomi határ, hívják ezt Philadelphiai folyosónak is. Ez rendkívül érzékeny pont, mert az egyiptomi-izraeli 79-es békemegállapodás korlátozza a határ mellett mindkét oldalon az izraeli, illetve az egyiptomi haderők létszámát. És hát Egyiptom már azt is felvetette, hogy vajon azzal, hogy az izraeli hadsereg felvonult ezen a folyosón, hogy vajon az mennyiben sérti egyébként a béke megállapodást. De mint mondtam, a legfontosabb Izrael számára ennek a területnek az ellenőrzésében pont az, hogy a csempészetet meg tudja állítani, és egyébként Egyiptomnak is érdeke az, hogy a másik oldalról ne szivárogjanak át terroristák, hamászosok egyiptomi oldalra. Egyiptomnak megvan a maga baja a sínai félszigeten, ott is folyik egyfajta dzsihádista, alacsony szinten is, de egyfajta dzsihádista lázongás. Úgyhogy Egyiptom és Izrael valóban arra törekszik, hogy minden ilyen véletlenszerű incidenst a lehető leghatékonyabb módon próbálják meg kicsinyíteni, elhárítani, pont azért, mert mindkettőjük számára rendkívül előnyös az a fajta biztonsági együttműködés, ami hát évtizedek óta folyik a két ország között.
Igen, ezt a modellt kéne esetleg lekoppintani és alkalmazni Libanon fele, vagy akár Jordánia irányába is, mert hogy akkor lehet, hogy a zóna, a térség az valamilyen szinten elindulna egy legalábbis technikai, biztonságpolitikai szempontból egyfajta rendezés, kibontakozás felé. Keresztes Imre, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megint csak azt mondhatom így a beszélgetésünk végén, hogy amennyiben indokolt lesz akkor újra a szakértelmedre, a rálátásodra, az értékelésedre kíváncsiak leszünk itt a Kolozsvári Rádióban. Köszönöm a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.